Tarts velem, és fedezd fel új távlatokat! Ez itt az Ablak Japánra Podcast. Mindenféle témák, melyeknek van relációjuk Japánban és Japánhoz is. Érintenek és érdekelhetnek téged is. Én Janagi Szava Gyöngyi vagyok, és már hosszú ideje élek Japánban, és mint japanológus próbálok válaszokat keresni a kérdésekre, és a beszélgetéseimmel inspirálni szeretnélek, a mainstreamből kizökkenteni, hogy még több perspektívából nyiss ablakot a világra, és ezáltal saját magadra is. Fontos elmondanom, ahhoz, hogy a podcast épülhessen és szépülhessen, örömmel fogadom a hozzászólásaidat, a véleményedet és a támogatásodat. Ha van rá lehetőséged és szívesen segítenél, akár egyszeri hozzájárulással is támogathatod a munkámat. Ennek módját megtalálod a podcast honlapján és az epizód leírásokban is. Előre is hálásan köszönöm. Az Ablak Japánra podcast epizódjait a Vodafone Podcast Pioneers sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Ezzel segít nekem, hogy még több érdekes beszélgetés készülhessen. Köszönöm! Köszönöm, hogy ma is az Ablak Japánra Podcast csatornát választottad. Üdvözöllek, kedves hallgatóm! Folytatódik a beszélgetés Ishijima úrral. A beszélgetés első részét éppen a mesterséges intelligenciánál hagytuk abba, és hogy érdemes-e egyáltalán a jövőben idegen nyelveket tanulni. A kérdés azt gondolom eléggé megosztó, és én, kedves hallgatóm, nagyon kíváncsi lennék a te véleményedre is. Vajon a jövő generációja már csak hobbiból tanul majd idegen nyelveket? Minden fontosabb területen az AI segít majd, illetve végzi a tulajdonképpeni feladatokat? És mit veszítünk mi, emberek mindezzel? Csakis azoknak a készségeknek a fejlesztési és elmélyítési lehetőségeit, amelyek egy idegen nyelv elsajátításához kellenek? Vagy más képességeket is? Írd meg, hogy te hogyan látod a kérdést, téged mi foglalkoztat? Küldd el kommentben a podcast honlapjára, vagy akár a Facebookon, Instagramon. Az elkövetkező percekben is beszélgetünk még bőven Ishijima úrral a kommunikációról, a tárgyalási technikákról és a japán üzleti megbeszélési stratégiákról. És persze sok minden másról is. Tarts velünk, ma is, kedves hallgatóm! És ha nem hallottad volna az első részt, hallgass meg feltétlen, így lesz teljes a kép. A podcast leírásban megtalálod az első részhez is a linket. Következzen tehát a folytatás. Aki az ablakot kinyitja, mint mindig, Janagi Szava Gyöngyi, és aki folytatva az első beszélgetést, ma is ezen az ablakon benéz, Ishijima Hiroshi úr, az amerikai St. Louisból, a Nidec Corporation növekedésmenedzsment igazgatója. Egyáltalán ugye most a mesterséges intelligencia korszakában szükség van mondjuk a japán vállalatoknak arra, hogy mondjuk nyelvi képzéseket tartson, vagy az, hogy a helyszínen a kiküldöttei számára kulturális viszonyaitól kezdve a nyelvi képzését megtartsa, hiszen ott van az AI, és akkor mindent az AI majd megtesz.
Úgy van, szerintem már a nyelvtanulásra nincs szükség. Egyáltalán.
Tehát ön szerint nincs szükség nyelvtanulásra?
Nincs szükség, és nincs is értelme, ha üzletben akar használni a nyelvet. Ugye ahhoz nem kell. Az mindig üzletben az a fontos, hogy mennyi időt meg a pénz költ, és mennyit kap belőle vissza. Ugye? Ebből a szempontból, hogy egyáltalán nem érdemes egy nyelvet, egy idegen nyelvet tanulni. Minek? Hát most hamarosan meg lesz az a szinkron fordítás, automatikus és nagyon magas fokon, jobb, mint a profi tolmács, hamarosan meg lesz olyan, és nem csak egy nyelve, egy időben több tíz nyelve is lehet lefordítani. Egy szinkron. Minek kell megtanulni egy nyelvet, és annyi időt fordítani, nincs értelme egyáltalán. Ez a üzleti szempont. Ha viszont engem csak az érdekel, hogy szeretném beszélni a helyi nyelvet, megismerni a helyi kultúrát, gondolkodásmódot, akkor viszont ugye ez már nem azért, hogy ebből pénzt csinálják, hanem csak egyszerűen engem érdekel. Ugye tudok kommunikálni az ő nyelvünkön, és ez a jó, jó érzés, csak egyszerűen jó érzés. És
de akkor ez csak egy hobbi, akkor nem?
Igen, úgy van, pontosan. Üzleti szempontból egyáltalán nincs értelme. Ez az időpocsékolás.
Hát most egy nagyon erős, kemény dolgot mondott.
Olyasmi lesz, mint a okostelefon. Mindenki minden nyelven fog beszélni, és úgy lesz a világom, már nem tudom, a 10 év múlva már úgy lesz. Ha valaki nem beszélne ugye több nyelven, úgy automatikusan AI segítségevel, akkor az buta, egy buta lenne. Hogy nincsen olyan, hogy mit csinálsz? Így lesz.
Most az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, amit mond, hogy pont a japán nyelv az, amelyiknél nagyon, de nagyon fontos a csomagolás. Mindent meg lehet mondani, és hát nem csak japánul, bármilyen nyelven, a másikat el lehet küldeni a fenébe is, csak ugye az a nem mindegy, hogy ezt hogyan, tehát milyen nyelvi eszközökkel tesszük. Durván, vagy pedig szépen. Na most e között is ugye van egy átmenet. Viszont, amit ugye ön mond, hogy akkor az AI majd mindent megcsinál, és hát majd az AI fogja tudni, pont az a kulturális háttér, pont az a metakommunikációs eszköztár, ami hát itt most ugye még nincs ez az AI-nak, lehet, hogy majd 10 év múlva, de lehet, hogy már 5 év múlva is majd lesz neki, ezt ugye még nem tudjuk, vagy hogy egyáltalán ezt hogyan lehet megtanítani, hogy mondjuk egy magyar kommunikáló ember, aki nem tud japánul, aki nem tud arabul, tehát nem ismeri azokat a nyelvi háttér ismereteket, ő elmondja az AI-nak, hogy hát én ezt akarom mondani, és akkor az AI pedig gyönyörűen lefordítja arra nyelvre, az anyanyelvű az egy olyan érzelmi zuhanyba kerül, holott ugye nem erről van szó. Tehát az AI-nak is én úgy gondolom, hogy azért vannak korlátai, például egy üzleti tárgyaláson valahogy meg szeretnénk győzni a másik felet, akkor nem biztos, hogy az AI segíteni fog, lehet, hogy még rosszabbat tesz az AI, mint hogyha saját magunk próbáljuk a saját minimális tudásunkkal is azért ezt valahogy a másiknak átadni. Erről mi a véleménye?
Teljesen egyetértek, ez valóban úgy van, viszont egyrészt üzletben azért nem kell olyan annyira magas szinten beszélni egy másik nyelvet, az az egyik. A másik pedig a évtizedeken, vagy akár évszázadokon keresztül, amikor az emberek egymással kommunikálnak, akkor előbb-utóbb megtanulják, hogy úgy magyarul, hogy jó, hogy lehet mondani, egyenlítő.
Kiegyenlítődjenek?
Úgy van, tehát ez a különböző háttér, meg a gondolkodásmód, az előbb-utóbb közelednek egymáshoz, tehát hosszú időn keresztül, ugye megértik egymást. A harmadrészt AI, higgyel, AI még azt is megtanulja,
hát,
hogy hogyan kell, hogyan kell megfogalmazni egy másik nyelven úgy, hogy legyen sikeresen, hogy teljesen megértse a másik ember abban a kultúrában megfelelő kifejezéssel. Lehet, hogy egészen más mond az AI, de megérti az AI, hogy ebben az adott helyzetben mit, hogy kell mondani.
Azok az emberek, akik viszont szeretnek nyelvet tanulni, meg hát gondolom ön is szeret, mert hát nagyon sok nyelvet beszél, hogy az a plusz, amit így az ember elsajátít, tehát az empátiától kezdve az intelligencia fejlesztésén át, a nyelv tanulás nem csak arról szólhat, hogy megtanulunk nyelvtani struktúrákat, megtanulunk szavakat, hanem ennél sokkalta szélesebb spektrum. Azok a magyar diákok, akik most japánul tanulnak, abban a reményben, hogy mondjuk egy japán vállalatnál szeretnének elhelyezkedni, akkor megtanulják a japán nyelvet, de hát, hogy akkor ez nem kell, ez nem elég. Akkor ön mit mond, mit tegyenek még?
Inkább...
Inkább tanuljanak AI-t.
Úgy van, inkább AI-t. Hogy kell használni az AI-t, hogy kell hasznosítani, milyen hasznot kihozni belőle AI-ból. Ez a sokkal és sokkal fontosabb most, mint a nyelvtanulás. Tessék csak, én is élvezem, én is folytatom még. Én még szeretnék Kínába ismerni, még a Franciaországba is, és ottani életet ismerni, a kultúrát, a gondolkodásmódot, nyelvet és konyhát. És ez nagyon érdekes, ezért csinálom, de egyébként üzletben minek?
Picit visszatérve arra, hogy ön ugye csak, hát úgymond 8 általánost végzett Japánban. Tehát a középiskolát és a felsőoktatást már Japánban nem végezte el. Hogy hogyan hozta be azt a nyelvi lemaradást, ami ugye most a munkájában használja nyilván a japán nyelvet, és kellett olyan üzleti leveleket írni, kellett olyan szövegeket olvasni, amit nem oktatnak a japán 8 általánosban. Ezt hogyan hozta be?
Hát ezt ugye hosszú ideig kellett tanulnom japánul, tehát emlékszem, hogy amikor én elkezdtem dolgozni, 32 évesen kezdtem dolgozni, ugye akkor végeztem az egyetemet, és akkor kezdtem dolgozni, és egy könyvvizsgáló cégnél kezdtem dolgozni, és japán ügyfelek voltak, és nekik kellett ugye e-maileket írni. A elején minden egyes e-mail szövegét elküldtem először édesapámnak, és akkor ő kijavította, azt küldtem. Minden egyes e-mailt édesapám megnézte, ezt még igazából nem lett volna szabad, de hát ő sajnos nem nagyon jól tudtam japánul, úgyhogy kellett, muszáj volt ugye ellenőriztetni az édesapámmal. Utána ugye hosszú ideig tanultam, olvastam japán újságot, meg a...
Igen, ezt akartam, hogy akkor tehát újságot olvasott, és aztán ugye az interneten keresztül már ugye az interneten is olvasta a japán szövegeket, és akkor így hozta be azt a idézelmetet lemaradást.
Nagyon sok időt kellett hozzá.
És akkor így a nem csak a nyelvi, hanem a japán irodalomtól kezdve a történelemig, ezt egyébként valahogy ezt azért behozta? Tehát, hogyha most itt valaki mondjuk japán történelemről kérdezi, akkor ebben mennyire jártas?
Megmondom, hogy szintén alig tudok japán történelemről, még a irodalomról. Utálom ezeket a tantárgyakat.
Ön szerint? Most egy kommunikációnak hányad része a nyelvi tudása, és hányad része ez az úgymond interkulturális tudás, vagy pedig az, hogy ön ismeri a helyszínt. Tehát amikor ugye Magyarországon dolgozott, amikor Moszkvában dolgozott, amikor Csehországban dolgozott, akkor ugye ott a lokális, tehát a helyszíni viszonyokat is ismerte. Mennyire volt fontos a nyelvi tudása, és mennyire ez a háttérismeret?
Én azt mondanám, hogy fele-fele. Ez nagyon fontos. Tehát miről van szó, tehát valamilyen technikai dolgokról van szó, vagy akármilyen más dolgokról van szó, a pénzügyi dolog, azt jól kell ismerni, és még hozzá a helyi szokás, gondolkodásmódot is. Mert anélkül nem lehet jól kommunikálni. Különösen ugye japánok bizonyos szempontból a skála végén van a Japán, és a másik skála, és a másik végén van például Amerika. És akkor talán Európa köztük van valahol. De inkább Amerikához közeli, de nem teljesen. Ennek ismerete nélkül jól kommunikálni, hatékonyan kommunikálni, az nem lehetséges.
Milyen különbségeket, vagy így milyen sajátosságokat tudna mondani arra, hogy például ugye, hogy a magyar néplélek, vagy mondjuk az orosz néplélek. Magyarok gyakran mondják, hogy nem nagyon tartanak össze. Ennek az ismerete, ennek a tudása, ez például mennyiben viszi előrébb mondjuk egy üzleti tárgyalásnak a kimenetét?
Ez mindenképpen nagyon fontos, tehát én mint ugye cégnél dolgozom alkalmazottként, és nagyon sok üzleti tárgyaláson vettem részt eddig, ugye egyik fél a japán, a másik pedig a mindenféle nemzetiség, orosz, magyar, cseh, Amerika, ugye úgy országonként összehasonlítani nehéz, de mint ahogy előbb mondtam, hogy a skála egyik végén a japánok vannak, és a másik végén amerikaiak vannak, és akkor európaiak valahogy köztük vannak. Olyan módon, hogy például, egy konkrét példát mondok, hogy ugye ezt mindenki tudja jól, hogy japánok nem adnak világos választ rögtön, igen vagy nem, különösen nemleges választ nem nagyon akarnak adni, úgyhogy valamilyen más módon próbálják kifejezni magukat, és ezt megérteni ugye külföldieknek nagyon-nagyon nehéz. De viszont itt Amerikában, ugye most itt Amerikában élek, itt viszont ugye egészen más, igen vagy nem, kell válaszolni azonnal rögtön ott a tárgyaláson. De ennek ugye társadalmi háttere van, hogy abban van különbség, ugye mindenki jól tudja, hogy a japánok közösen döntenek. Nincsen olyan, hogy egy valakinek van teljes döntési joga. Amerikában viszont ugye általában megvan adva, hogy egy adott embernek, aki tárgyal, annak van természetesen bizonyos korlát, de megvan neki döntési joga.
Igen.
A japánoknak nincsen. Ugye cégen belül tárgyalnak, és akkor bizonyos procedúrán keresztül ugye sok embernek kell jóvá hagyatni, és utána adnak választ. Ez a társadalmi struktúra, a kultúra, a szokás, ez mind hatással van. Tehát ezt nem ismerve, ugye csak nyelvtudással próbál valaki kommunikálni, az nagyon nem fog menni.
De ez azért most már változó félben van itt Japánban is, ugye? Én legalábbis úgy veszem észre, mert pontosan, tehát a japán oldal is tanul ebből, hogy ugye a külföld ideges lesz ettől a hozzáállástól és ettől az eljárástól, tehát ők is azért tanulnak, de amit az imént is mondott, hogy ugye a japán oldal nem nagyon szereti visszautasítani lehetőségeket, ugye az ajánlatot, amit én viszont fontosnak tartok, illetve tapasztalataim alapján látok, az egy nagyon jó stratégia, hogyha például egy magyar oldal, amikor tárgyalni készül, vagy akár már bele is ment a tárgyalásokba, akkor ne csak a saját érdekeit nézze. Tehát sokszor van az, hogy ugye a magyar fél az kijelenti, hogy hát én így akarom és kész, és hát ugye akkor erre a japán oldal az ugye nem mondott rögtön ellent, de azt mondja, hogy jó, hát köszönjük szépen, megszakad a kapcsolat. Érdemes talán úgy hozzáállni egy ilyen tárgyalásnál, és ezért van az, hogy a tárgyalások Japánban ugye el szoktak húzódni, és hosszasan mennek, hogy mind a két oldal jól járjon. Tehát én engedek a saját kívánalmaimból, cserébe a másik is enged. Pontosan emiatt is van az, hogy bizonyos szintig elhúzódnak. Tehát ez időbe telik, míg ugye összeegyezteti a két fél, hogy akkor ez most hogyan áll a dolog. Mit ajánl akkor? Hogyan tudja újra felvenni a magyar oldal a kapcsolatot? Vagy hogyan tudja korrigálni az esetleges félreértéseket, vagy új feltételekkel, hogyan tudja megkeresni a japán oldalt?
A japánoknál nagyon fontos a bizalom. Bizalom nélkül nincs üzlet. Általában ugye egy új szállító jelentkezik, és elmond mindent, hogy mit tud ajánlani, meg stb. De nem nagyon jól megy azért, mert ez az első fázis, a legfontosabb a bizalom megszerzése. Tehát ennek érdekében, hogy ahogy ön mondta előbb, hogy a japán oldalán kell állni, az ő szemszögükből kell nézni a dolgot, és nekik megfelelő ajánlatot kell tenni, és mindig pozitívan hozzá kell állni, és elején nagyon hosszú ideig tart ez az időszak, de ott közben nem szabad abba hagyni, mert ez pont az a folyamat, amelyen keresztül a japánoknak lesz, a japánokban lesz bizalom. Enélkül nem megy. Ha egyszer már megbíznak, akkor tovább nagyon jól megy. Ez nagyon érdekes, hogy különösen abban lehet látni, hogy az amerikai cégeknél milyen a szerződés, és a japán cégek között milyen a szerződés. Hogy a kettőt összehasonlítjuk, akkor amerikai cégek között olyan a szerződés, nagyon hosszú, minden részlet meg van határozva, milyen törvény szerint, mikor mit kell csinálni, és stb. Stb. Minden részlet ott van. A japán szerződés nagyon rövid, csak pár oldal. Tartalma szinte nincs. Csak azt mondja, hogy meg kell beszélni. Hogy a probléma adódik, akkor megbeszéljük. Gyakorlatilag csak ez van írva. Hogy lehet ez, ugye? De ez így megy nagyon hosszú ideig, ugye, üzletelnek egymással. Ahhoz, ugye, először bizalom kellett. Különben ilyen szerződéssel nem lehet dolgozni egymással, ugye? A bizalom a legfontosabb. Tehát csak így lehet. Tehát ezt az első elején, ugye, legtöbb európai vagy amerikai ott hagyja abba. Nem érdemes további időt fordítani erre, hogy nincs értelme, úgysem lesz semmi. Ez nem így van. Utána következik. Ez egy hosszú folyamat, de végig kell menni.
Ön szerint ebben lesz változás japán oldalon? Tehát az, hogy a világ halad a saját tempójában előre, és hogy Japánban még mindig, ami nem baj, tehát én ezt nem negatív értelemben mondom, mert ez nem baj, hogy ugye bizalmat kell először építeni, én is ezzel tökéletesen egyetértek, csak az, hogy ugye a világ meg felgyorsult, tehát ez nem így, már nem így, nem feltétlenül így működik. És most már, ugye japán gazdaság most már ugye a negyedik lett, tehát nem feltétlen akarják kivárni a külföldi cégek ezt az egész folyamatot, tehát nem éri meg kivárni, nem biztos, hogy olyan előnyökkel jár kivárni, mint hogy elmenjenek máshová. Változhat ez, vagy mi kell ahhoz, hogy ez változzon?
Ez biztosan változik, és ehhez segít a kommunikáció. És a kommunikációt, a hatékony kommunikációt ugye a mesterséges intelligencia segítségével lehet elérni, és egyre ugye több országgal lehet kommunikálni, mert ugye olyan nincs, hogy én, hát sajnos én nem beszélek azon a nyelven, meg ez mindegy lesz, akármilyen nyelven lehet kommunikálni, tehát üzlettársnak a köre annyira szélesedik, és mindenfajta különböző kultúrával fog találkozni. És így már előbb-utóbb változni fog. Ha nem változik, akkor az a cég meg fog szűnni.
Ön ugye tart tréningeket is, amikor Oroszországban tartózkodott. Hogyan képzeljük el ezeket a tréningeket? Mit tanított akkor? Miért volt ez fontos? És ön személy szerint ezekből mit tanult?
Pont azért volt fontos, hogy ugye előbb elmondtam, hogy azt a folyamatot, a elején lévő nehéz időszakot megbírják, kivárják ugye a kollégáim, különben ugye nekem nagyon fontos volt, hogy minél több japán kliens legyen, ugye attól ugye nekem is lesz több munkám a cégen belül, úgyhogy, de viszont ugye a könyvvizsgáló cégnél dolgoztam, és a kollégák nagyon panaszkodtak, hogy ez a japán cég, hogy soha nem válaszol meg, nem tudom, igen vagy nem, hogy mit akar, hogy most mit tudom. Ez így, ugye nem akartam, hogy ott abba hagyják. És ezért kellett elmondani, hogy a japán cégeknél milyen a belső döntési folyamata, és milyen szociális társadalmi háttér, és miért nem tudnak igent vagy nemet mondani ott az üzleti tárgyaláson. És mindezeket, és még ugye például mindig igent mondanak a japánok, ugye igen, 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 mintha egyetértenének, de ez nem igaz. Az csak azt jelenti, hogy megértik azt, amit mondunk.
Tehát, hogy jelen vagyok, hallom.
Úgy van, hallom, nyelvtanilag megértem, csak ennyit jelent, és nem egyetértést. Tehát ilyen félreértést elkerülni, mert ugye a kollégák már elkezdtek, hát ők azt mondták, hogy igen, tehát készítsük ugye minden szerződést, meg stb., és akkor utána, utólag kiderül, hogy mégsem. Ilyen problémát elkerülni, el kellett magyarázni, hogy ugye miben különbözik a japánok viselkedése. És ez nagyon hasznos volt.
Ilyen iskolai tanár idézőjelbetéve szerepében ön megtanította akkor a külföldi klienseknek azt, hogy kulturális háttér, egy ilyen történelmi, egy picit talán bevezető is akkor kellett ezeken a tréningeken, hogy megértsék azokat a reakciókat, amik ugye érkeztek a japán oldalról.
Úgy van, hogy én a könyvvizsgáló cégnél dolgoztam, ez egy nemzetközi cég, tehát ott, tehát kollégáim nem voltak japánok, és ők nem tudták, nem ismerik a japán kultúrát, gondolkodásmódot, és a kliensek viszont a japán cégek, tehát ott vannak a japánok. Tehát hogy kell kezelni a japán kliensekkel, és akkor hogyan lehetne elérni jó eredményt, hogyan lehetne eladni a szolgáltatásokat a japán cégeknek, és ehhez kellett elmagyarázni nekik, kollégáimnak, hogy kell kezelni a japán emberekkel.
Figyelj csak! Egy felhívás neked, kedves hallgatóm! Legyél te is a podcast egyik vendége. No, ne ijedj meg, nem csak te leszel egyedül a mikrofon, illetve a kézzel írt sorok mögött. Küldd el nekem kérlek a kérdésedet, legyen az bármi, hogy mire vagy kíváncsi Japánnal kapcsolatban, vagy a véleményedet az eddigi adásokat és témákat illetően. Amolyan a régi Önök kérték műsor változat ez, vagy a modern webinár, csak podcast változatban. A legjobban annak örülnék, ha felmennél a honlapra, azaz podcast.ablak-japanra.com. Rákattintanál a jobb oldalon felugró piros ablakra, amin ez áll. Mondd el, amit gondolsz. Ide felmondod, azaz felveszed az üzenetedet, mint egy telefonba, és ezt elküldöd nekem. Ilyen egyszerű az egész. Ha nem adod meg a neved, az sem baj, de ha mondjuk egy becenévvel küldöd, az nagyon szuper lenne. A beérkezett kérdések, üzenetek alapján az általam adott válaszokból, reakciókból készül majd tehát a műsor. Várom az üzeneteket, és ha nagyon-nagyon óckodsz a hangos beszédtől, akkor persze küldheted írott formában, azaz e-mailben is.
Ön mit tanult például, amikor mondjuk magyar klienseket kellett úgymond a japán cégnek kommunikálni? Tehát, hogy hogyan viselkedjenek a magyar kliensekkel, vagy hogyan viselkedjenek az orosz kliensekkel? Tehát, hogy ön mit tanult a magyar, illetve mondjuk az orosz néplélekből?
Hát nekem sajnos nem volt olyan szituációm, olyan helyzetem, hogy magyar kliensek lettek volna. Tehát nekem csak a japán klienseim voltak. De viszont most ugye itt vagyok Amerikában. Ezt a céget megvette a japán anyacég évekkel ezelőtt, tehát ez eredetileg tiszta amerikai cég. Tehát itt lévő emberek amerikaiak, és minden gondolkodásmód, meg minden kultúra, a cégkultúra, ez mind amerikai. És viszont vannak japán kliensek, vevők, japán vevők vannak, vagy a japán kollégák vannak ott Japánban, és akkor velük kommunikálni, az, megmondom őszintén, nagyon sok probléma adódik belőle. És akkor el kell mondanom, hogy japánoknak, a japán kollégáknak, a Japánban lévő, ugye ugyanazon ugyanabban a cégcsoporton belül, ő nekik elmondom, hogy mire kell figyelni, amikor amerikaiakkal kommunikálunk.
A japánokat képzi az amerikai rendszerre.
Úgy van, most tehát fordítva helyzetben vagyok, igen, fordítva van.
És mi a nehéz a japánoknak ebben a folyamatban?
Tulajdonképpen ugyanazt ismétlem, hogy hát egyenes választ nem tudnak adni igen vagy nemmel, mert mindig szeretnének egyszer a kollégák között megbeszélni, és akkor utána visszajönni. De hát most nem kell, most mondják meg, hogy igen vagy nem. Hogy olyan egyszerű a kérdés, hát minek kell majd ugye kollégákkal tárgyalni, most nincs értelme. De hát ez mindig így van. Még valamit magyaráznak, de akkor nem mondják meg, hogy mit akarnak. Amerikában az a fontos, hogy először meg kell mondani, hogy mi ezt akarjuk. Ezt így akarjuk. Mert, stb. Utána következik a magyarázat. De viszont a japánoknál nem így van. Hogy azt nem mondják, hogy mi ezt akarjuk, vagy ezt nem akarjuk. Így nem mondják meg. Valahogy ez nem világos, hogy mit akarnak. De valamit mondanak, és akkor majd végén kicsit jelzik, hogy mit szeretnének. Nem világos, de valahogy úgy érzem, hogy ezt akarják, vagy nem. Tehát éppen ezért nekik azt mondom, hogy világosan meg kell mondani legelején, hogy mit akarnak, vagy mit nem akarnak. Utána jöhet bármilyen hosszú magyarázat. Az lehet.
Amit mond, az teljesen így van, és ezzel teljesen egyetértek, és logikus is, és talán racionálisabb is ez, de lehet, hogy azért is, mert én is ugye már nagyon hosszú ideje élek itt Japánban, talán egy picit, nem azt mondom, hogy közelebb áll hozzám ez a japáni megközelítés, csak hogy már hozzászoktam, és én úgy gondolom, ennek a pozitív oldala, tehát az, hogy nem mondjuk meg az elején, hogy mit akarunk, hanem majd az kiderül egyszer csak. Ennek a pozitív oldala az az, amit valahol Japán egy kicsit a külpolitikájában is, meg mindenhol folytat, hogy ha megváltoznak a viszonyok, akkor tudunk ahhoz simulni. Oda tudunk idomulni, ahová éppen az adott helyzet kívánja. Hát ennek ugye nagyon sok hátránya van, főleg az üzleti életben, hiszen ha történik egy probléma, akkor ugye beszéljük meg, na de akkor kinek az oldalán van az igazság? Csak azt tudom mondani, hogy már hozzászoktam. Néha már én is egy kicsit így gondolkodom, és próbálok a japánokkal való tárgyalásnál én is egy ilyen hasonló dimenzióban gondolkodni. Ugye az imént azt mondta, hogy nem kell nyelvet tanulni, mert majd az AI segít, de azért még időbe tellik, amíg a japán gondolkodás és egyáltalán itt a japán viszonyok változnak, mert ez nagyon lassan megy itt Japánban, és én úgy gondolom, hogy szükség van azért olyan segítő kezekre, mint ahogy ön is ezt tette, és hát feltehetően mások is, akik ezért tanulnak japánul például, hogy így akkor a két oldalt összekössék. Más vizekre evezve, én így az eddigi életét átnézve, áttekintve, én azért meg szeretném kérdezni, hogy ön hisz a végzetben? Hisz abban, hogy önnek, amikor elindult a golfpályára, akkor ugye, hogy azt majd ott kell hagynia? Hisz abban, hogy amikor elment a nagykövetségre, és ott kedvesen felvilágosították, akkor hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem hogy ön ki tudta hozni magából azt, hogy nyelveket tanult, tehát hogy ezek nem véletlenül történtek, hanem önnek netalántán ez lett volna a feladata az életben? Hisz ebben?
Végzetben, részben hiszek, részben nem, de én úgy gondolom, hogy valaki valamiben bizonyos szintű sikert elér, az tulajdonképpen végül is attól függ, milyen a szülei. Tehát a szüleinek a képességétől függ az adott embernek a korláta. A kérdés csak utána csak az, hogy megfelelő pályát találva sem. Tehát nagyon sikeres embernek a szülei nem feltétlenül sikeresek voltak, ugye? Az nyilván, ez így van. De én véleményem szerint az csak azért, mert ők nem találták azt a pályát, amihez nagyon értettek. Mindenkinek van a tehetségi korláta, és azon belül lehet bizonyos szinten sikeres. Tehát én nekem a 24 éves koromban kezdtem nyelveket tanulni, magyarul tanulni először, és akkor utána angolul, utána csehül, utána oroszul, és stb. És minden nagyon jól ment, de én azt gondolom, hogy nem azért, mert én valami különleges dolgot csináltam volna, hanem nekem már volt tehetségem ebbe. Golfozásban nem volt, de a nyelvtanulásban igen. Csak véletlenül találtam ezt az irányt, és akkor úgy sikerült. Tehát nekem már eleve volt ebben tehetségem, és úgy megvalósult, hogy véletlenül ehhez a pályához jöttem. Ilyen szempontból ugye végzet van. De viszont az, hogy megtalálja azt a megfelelő pályát, vagy sem, ez egy már másik kérdés. Ugye ez nem a végzettől függ. Tehát részben hiszek, részben nem.
Lehet benne valami ön szerint egyébként a nyelvtanuláson kívül még miben tartja magát még sikeresnek? Tehát a kosárlabdán kívül.
De hát kosárlabdát akartam mondani.
Hogy így most ugye hát már az élete delén, hogy talált még magában valami olyan bármit, affinitást valamire.
Igen, tehát a nyelvtanulás az csak nyelv, de a kultúrát, a gondolkodásmódot megérteni, ez egy másik dolog. És én ebben is azt tudnám mondani, hogy bizonyos szinten sikeres voltam. Nagyon jól illeszkedem az adott társadalomhoz. Ha Magyarországon vagyok, úgy viselkedem, mint egy magyar. Ha Oroszországban vagyok, akkor mint egy orosz. És itt Amerikában, mint egy amerikai. Japánban pedig egy japán.
Akkor önben ezek a személyiségek is akkor megvannak.
Igen, ez természetből adódik. Tehát nem úgy igyekszem, hogy úgy viselkedjen, hanem csak egyszerűen úgy, olyan vagyok, csak egyszerűen.
Ha jól értem, akkor azért egy empátiával viszonyul a dolgokhoz, és most lehet, hogy túlzás, amit most mondok, de amit az imént mondott itt a golf évek alatt, hogy egy kicsit vissza tud venni magából, ez akkor már azt is jelenti, hogy az egyes helyszíneken meg tudja érteni akkor azokat az embereket, ugye?
Igen, igen. Úgy van. Azt hiszem, igen.
Akkor azért kellett akkor önnek 7 évig a golfpályán lenni, ez volt a tanulása, ez volt a végzet, viszont a munka az ön életében, az is ugye nagyon fontos. Komolyan áll, lelkiismeretesen áll a munkájához, olyannyira, hogy ez is ugye a Facebook oldalán volt, hogy 2022-ben szédüléssel, stb. Kórházba szállították, mert hogy agyon dolgozta magát. Mit jelent önnek a munka?
Hát a munka, mindenképpen szeretnék jó eredményt elérni, jól teljesíteni, de nem feltétlenül úgy, hogy a többiek ezt értékelik, hanem én magam úgy érezem, hogy valamit jól csináltam, teljesítettem igazán jól. Tehát ez a saját érzésem, ez a legfontosabb. Tehát ennek érdekében dolgozom, hogy valamit szeretnék mindig elérni, valamilyen sikert, valamilyen eredményt. Tehát így állok hozzá, és mindig valami tökéletes valamihez vágyok.
Ezt az édesapjától tanulta egyébként?
Nem tudom, én így születtem valahogy. Az édesapám és édesanyám a kombinációjából
értem,
olyan
csak,
embernek születtem.
Csak azért, mert hogy ezt ugye nagyon sokszor hallom itt Japánban, hogy valahol, amikor megkérdeznek valakit, hogy miért csinálja, tehát ennek, hogy van-e értelme, vagy tehát, hogy ezt más nem csinálná így, akkor erre ez a válasz, hogy azért, mert saját magam akarok valami kiválót alkotni, és ez például Európában nem annyira jellemző. Tehát ezt már ugye a 2 éves kori fényképen is akkor már ezt hozta magával. Volt olyan az életében, amit ön megbánt, amit másképp csinált volna?
Talán azt, hogy mit előbb korábban is mondtam, hogy nem kellett volna olyan hosszú ideig foglalkoznom golfal.
Tehát a 7 évet ezt le kellett volna csökkenteni 3-ra.
Úgy van, maximum 3-ra. Akkor még talán nagyobb lehetőségem lett volna. Ugye, mert én 32 éves koromban kezdtem dolgozni.
Ha azt nézzük, hogy most hol tart, én úgy gondolom, hogy emiatt nem kell, hogy rossz lelkiismerete legyen, hogy 32 éves korában kezdett el dolgozni, mert ez bizonyos értelemben nem számít, nem?
Igen, de hogyha 10 évvel fiatalabb lennék most, akkor még sok mindent csinálhatnék, és...
Mit szeretne
tehát
csinálni?
Most úgy érzem, hogy a tapasztalatom, a tudásom az elég ahhoz, hogy valami még nagyobb dolgot csinálhassak. De ugye most 56 éves vagyok, még akkor is, ha én akarnék, és még azt hiszem, hogy képes vagyok rá, de nem adnak lehetőséget, ugye már?
De mit szeretne egyébként csinálni?
Hát ez jó kérdés.
Hát japán viszonylatban 56-57 évesnek lenni, hát az még egy junior.
Igen.
110 évig is lehet Igen. most már lassan élni. Mit szeretne csinálni?
Még sok különböző országban szeretnék élni. Tehát ahhoz ugye a munka kell általában. Tehát elsősorban szeretnék Kínába menni, és a kínai konyhát ismerni, a kínai nyelvet megtanulni, az ottani gondolkodásmódot megérteni. Ezt nagyon szeretném. Még a Franciaországban is szeretnék menni, mert alsó-középiskolában, ugye a japán rendszerben, ott 3 évig franciául is tanultam. És akkor nagyon szerettem ezt a nyelvet. Nagyon szeretem ezt a nyelvet, úgyhogy szeretnék oda is menni. Még sok minden országba szeretnék menni, de hát már nincs sok lehetőség.
Hogy ön tud-e lehetőséget teremteni? Saját maga teremti meg azt a lehetőséget, hogy ugye oda mehessen.
Igen, de hát új üzlethez kezdeni, ahhoz nagyon nagyon nagy erő kell. Energia kell. Saját üzletem lenne, akkor hát nem tudom.
Hol érzi magát ön otthon egyáltalán?
Akárhol, bárhol. Olyan nincsen, hogy idegen ország, már nekem akárhol a világon, ez olyasmi dolog, hogy egyik megyéből másik megyébe megyek. Ez olyasmi dolog. Tehát, és mindenhol lesz sok barátom, ismerősöm. Ugye Magyarországon nekem legtöbb barátom és ismerősöm van.
Leghosszabb ideig ott élt,
igen. Utána talán Oroszország, és még a japán. Itt Amerikában is már eléggé sok barátom van, fiatal barátom van. Ez nagyon érdekes, és nagyon boldog vagyok. Ezt szeretném folytatni az életemben.
Ön egy ilyen klasszikus világpolgár, bárhol a világban, mindig nyitott a tanulásra, mindig nyitott az újra.
De egyébként Magyarországra is szeretnék visszamenni valamikor, úgyhogy a kedves hallgatók, hogy van valamilyen munka.
Amire hívják, így van, akkor
igen,
nyitott erre, és azonnal
igen,
is meg lehet keresni.
Nem fontos, hogy mennyit fizetnek, az nem fontos. Csak Magyarországon szeretnék élni.
Mire büszke ön az életében? Van-e még esetleg valami olyan, amire azt mondja, hogy hát ez vagyok én. Ez, amit ugye öntől nem lehet ellopni, ezt nem tudja más helyettesíteni, ez az ön sajátja, és ez csak is az öné.
Én arra vagyok büszke, hogy én képes vagyok jó kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és még a gyerekekkel. Nekem nincs gyerekem, talán ezért is, én nem vagyok teljesen felnőtt, én még mindig gyerek vagyok, én magam gyerek vagyok, úgyhogy gyerekekkel játszani örökké tudok, és még a fiatalokkal is játszani is tudok. Tehát teljesen úgy érzem, hogy velük egyenlő, tehát ugyanazon a szinten lévő embernek érzem magam. Így természetes módon tudok kommunikálni gyerekekkel, még a fiatal emberekkel, és ez erre a képességre vagyok büszke.
A világból milyen trendeket figyel? Nyitott akkor így például azokra a csatornákra, amiket mondjuk a fiatalok is követnek? Ugyanúgy nézi a TikTokot, ugyanúgy nézi az Instagramot, olyan mangákat olvas. Mi az, amit követ a világban? Mi az, ami érdekli a világból? Politika, gazdaság, természet?
Mindenre vagyok nyitott, de mivel ugye az idő korlátozott. Éppen emiatt a legjobban nézem világpolitikára és a világgazdaságra, és még esetleg a globális felmelegedésre, ilyesmi dologra, mert ugye, mint előbb mondtam, hogy még mindig sok minden más országba is szeretnék menni, és ahhoz tudni kell, hogy merre tart a világ. Politikailag, gazdaságilag, és még a éghajlat is. Ez nagyon fontos. Ezért most utóbbi években leginkább ilyen dolgokra figyelek.
Ennek tudatában szeretne Magyarországra menni. Az ironikus kérdésem, hogy mindezek tudatában akkor Magyarországra szeretne menni.
Hát természetesen ott vannak a barátaim, ott vannak ismerőseim, úgyhogy ott érzem jól magam.
Például a világpolitikai és a gazdasági viszonyokat figyeljük, akkor ugye sajnos Magyarország épp mondjuk gazdasági szempontból éppen nem olyan jó helyen áll. Hogy látja, Japán például milyen irányba halad?
Hát nem nagyon jó irányba, biztos. De azért nem olyan rossz. Nem olyan rossz.
A gazdasági nagyhatalmak negyedik pozíciójába esett vissza, vagy tartja még a negyedet, attól függ, hogy honnan nézzük.
Jó, de ennek szerintem nincs nagy értelme, mert ugye, hogy a Németországban megyünk, akkor mi minden drága. Mennyire?
Japánban is most már infláció van, bejelentette.
Igen, de azért Japánban sokkal-sokkal olcsóbbak a dolgok.
A fizetések viszont nem változnak.
De hát a dolgok olcsók, akkor végül is.
Megvan azért a rejtett áremelkedés bőven, és nehezebb az élet.
Igen, gondolom. Igen.
Mint mondjuk akár a COVID előtt volt. A másik dolog pedig, hogy társadalmi struktúra, tehát az előregedés az, ami egy nagy probléma. Akkor Japán előtt milyen lehetőségek állnak?
Ez egy nehéz kérdés.
Nyilván, hát erre nem lehet egy mondatban válaszolni. Itt a japán jövő, egyfelől nem lehet már csak japán jövőről beszélni, mert ugye minden-mindennel összefügg, és Japánra is hatnak a globális viszonyok, és hát sajnos ugye az ukrán háborútól kezdve az utaztatás, a szállítás, minden ugye kihat, mondjuk a olcsóbbak az árak, mint Európában, meddig? Bármelyik pillanatban azért lehet változás.
Igen, tehát a japán jövője inkább a ugye politikai helyzettől függ, tehát Amerika mennyire Japán mellett lesz. Ha nem lesz, akkor lehet, hogy nagyon szomorú következménye lesz.
De egyelőre még mind a két félnek érdeke, hogy összetartsanak.
Igen, de viszont az sem jó, hogy a Amerikával tart együtt, mert ugye Amerika is ugye lehetséges, hogy előbb-utóbb összeomlik. Ugye dollár,
benne van a pakliban.
Igen, szóval nehéz.
Lehet találni még, nem? A további életére nézve érdeklődési pontokat, fiatalság iránti elkötelezettsége nagyon jó dolog. Mindenféleképp olyan helyre menjen, ahol van még sok fiatal. Japánban már nehéz.
Erre gondoltam. Igen, úgy van.
Én megmondom őszintén, még nagyon sokáig tudnék önnel beszélgetni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az idejét, ezt a beszélgetést. És hát az utolsó kérdésem, amit minden vendégnek ugye felteszek, az az lenne, hogy milyen színre gondol, amikor eszébe jut Japán?
Én indigóra gondolnék. Eleve szeretem kék színt.
A golfpályán ugye nincsen olyan öltözet, vagy bármi, ezt a sötét kéket követelné meg, tehát nem ez. Mi az, amire, hogy Japánban indigó kéket, amikor használnak, az mikor, hol van?
Az jó kérdés. Az inkább a, hogy is hívják, én nem tudom, hogy a boltok előtt, étterem előtt van ez a...
Ez a kis függöny. Igen, ezek így a kékek, igen. Valóban. Nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a beszélgetést. Én, mint mindig, minden vendégtől nagyon-nagyon sokat tanultam, öntől is, és remélem, hogy a hallgatók is nagy élvezettel hallgatták. Én nagyon sok sikert kívánok önnek a továbbiakhoz, és legfőképp azt kívánom, hogy találja meg azt a helyet, ahol nagyon sok fiatallal tud kommunikálni, időt tölteni, és tőlük, belőlük erőt meríteni ahhoz, hogy a további életét tényleg boldogan, vidáman, és úgy élje, ahogy ön szeretné. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget. Nagyon élveztem ezt a beszélgetésünket.
Ma egy újabb ablakot nyitottunk Japánra. Köszönöm, hogy velem tartottál. Az új epizódokat eléred a magyarpodpad.hu oldalon, az Apple Podcast-en, Spotify-on, Google Podcast-en, és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetőek a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövesd kérlek az Ablak Japánra csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Kérlek továbbá, hogy értékeld is a podcastet azon a platformon, ahol az adást hallgattad. Ezzel segítesz engem abban, hogy mások is könnyebben megtalálják az Ablak Japánra podcastet. Ajánlom továbbá, hogy nézz rá a podcast honlapjára, csatlakozz hozzánk a Facebookon és az Instagramon. A legközelebbig minden kedves hallgatónak a legjobbakat kívánom!